Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, fölmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, fölnézett, és megszólította. Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva jegyezték meg. Bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt. Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ezek az evangélium igéi. Ez a mai evangéliumi történet tulajdonképpen akár egy példabeszéd is lehetne, de mégsem az, mert hogy ez valóságosan megtörtént. És közben pedig azt is mondhatjuk, hogy ebben a történetben az is rendkívüli, hogy miközben egészen olyan, mint egy példabeszéd, aközben tulajdonképpen nincsen egyetlen mondat utalás se arra, hogy Jézus bármit is tanított volna. Mert éppen ment, fölnézett a fára, gyere le hamar, megszállt nála, ott tevet vele, az odaállt, akkor ezt mondta. Nincs egyetlen szál tanító mondat se, és mégis van valami hatalmas fordulat. Anélkül, hogy egyetlen ilyen jellegű mondat elhangzott volna. Tulajdonképpen ez az evangélium szinte sorról sorra hoz valami olyan fordulatot vagy meglepetést, ami persze nekünk már ismerős, már tudjuk, már meg se lepődünk rajta. De hát azért azt tudjuk, hogy mégiscsak ott van egy korabeli világ, és amikor egy olyan valaki, aki azért annak a társadalomnak mégiscsak egy tehetős tagja, kifejezetten tehetős tagja, vámosok feje, hát fölmászik a fára, de teljesen képtelen dolog, és mégis fölmászik. Egy olyan korban például, hogy a tékozló fiú története kapcsán is nem véletlen, hogy ez ott szerepel benne, hogyha egy férfi sietett, pláne futott, az már méltóságon aluli volt, mert a gyerekek futkoráztak, egy felnőtt ember még csak nem is fut. Hát akkor ehhez képest milyen az, hogy valaki fölmászik a fára. Aztán az is egy fordulat, hogy miközben ott a hatalmas tömeg, Jézus éppen egy fán csücsülő valakit vesz észre. Aztán nem tudom, hogy megvan-e ez a mondat bennetek, hogy azt mondja, Zakeus, jöjj le hamar, ez idáig rendben van, de hogy folytatódik? Nálad kell megszállnom, nálad kell lennem. Hát, ha valamit nem kell, akkor ez biztos nem. És hogy mégis így hangzik el, hogy hát ezt most nál ezt a vacsorát veled kell, hogy elköltsem. És tudjuk, hogy a korabeli szokások szerint, ha valakivel asztaltársaságba vonja magát, Jézus, akkor az azt jelenti, hogy közösséget vállal vele. Hogy valamiképpen elismeri őt társának, testvérének, barátjának, ismerősének. Annak mindig van egy önmagán túlmutató jelentése. Ezért annyira fölháborító, hogy egy bűnös emberrel eszik és száll meg. És aztán pedig, hogy maga Jézus azt mondja, hogy hát én vagyok a megváltó, kétség kívül ezt nem mondja csak az, és hogy mekkora meglepetés a kolaberieknek az, hogy a megváltó nem a jókat átölelve jön, a rosszakat meg szépen lekaszabolja, hanem hogy éppen valami mintha fordítva történne. Szóval a mai evangélium tulajdonképpen nem csak egy-egy részletében, szinte folyton folyvást egyik meglepetés a másik után. Hát arról pedig már ne is beszéljünk, hogy valaki, miközben nem hall semmiféle tanítást, csak Jézus tesz vele valamit, átélik együtt ezt a meglepetést, hogy akkor ez azt jelenti, hogy vagyonom felét odaadom, négy annyit, akit megkárosítottam. Ezért a mai este nézzétek el nekem, én egyetlen tanító mondatot se fogok elmondani. Remélem, kibírom. De ezzel még nincs vége ennek a résznek, mert egy-két történetet viszont szeretnék elmondani. Ezek a történetek valahogy, és akkor nem kell, nem mondok én semmit, mondom a történetet. Az első történet, kedves ismerősöm, fiatal papnövendék, de nagyon mély zuhanó repülésben van, és végül később kiderül, hogy egy súlyos depressziós állapotba kerül, ezért ő bekerült a pszichiátriára. Papnövendékként van ott, heteken keresztül ki sem engedik, mert féltik őt magától is, és egyébként is, és aztán, amikor na végre azt mondja neki a kezelő orvosa, kimehetsz hétvégére, de hétfőn mindenképp itt kell lenned, most már nincsen közvetlen életveszély, vagy valami fenyegetettség. És akkor ez a fiatal papnövendék társam azt mondja, hogy tehát már akkor benn voltam egy csomó ideje, és arra gondoltam, olyan jó lesne egyet gyónni. És akkor elment ott a legközelebbi templomba, bekopogott, becsöngetett, mondta, én értem, minden a pszichiátriáról jövök, de papnövendék vagyok, gyónni akarok, tehát ez is egy elég váratlan beköszönés. De a pap elhitte az összes részét, és mondja nekem ez a kedves ismerősöm, maga mesélte el, hogy Feri, hát én tele voltam életfájdalommal, szomorúsággal, elöntött engem a szorongás és minden egyéb. És akkor leültem, és elkezdtem mondani a gyónásom, és hát a gyónásba persze beleszőttem azt, hogy és egyébként semminek nincs értelme. És egyébként minek is élek, és egyébként minek is kellett ma fölkelni, és egyébként Isten meg elhagyott, és ez mondta, és akkor a következő történt, egyszer csak az idős papbácsi minden átmenet nélkül fölpattant a helyéről, és két ököllel akkorát csapott az asztalra, hogy ott minden megindult. Ez, döbbenettel töltött el ezt a kedves ismerősömet, és a következőt mondta. Úgy meg ijedtem, meg úgy meg lepődtem ettől a teljesen váratlan dologtól, hogy egy pap két öklével az asztalra csap, és azt kiáltotta, hogy ez nincs így. Már hogy az életnek nincs értelme, meg felesleges volt fölkenni a reggel, hogy ettől az erőtől hirtelen lelassult az idő, és szinte lefényképezte azt a másodperc tört részét, amikor a tárgyak lebegnek az asztal fölött. És akkor a következő jutott eszébe, hát ha a tárgyak lebegni tudnak, én is meggyógyulhatok. És ebből a váratlanságból jött egy másik váratlanság, egy váratlan tettből valami egészen meglepő gondolat, és csak úgy mondom, hogy azóta nagyon sok idő eltelt, egy sok gyerekes apuka. És köszöni szépen, van értelme reggel fölkelnie. Aztán a második, olyan jól esett az 50. születésnapomat, megköszöntöttétek, és akkor itt voltunk a templom mellett, és ahogy szép lassan ti elmentetek, mégiscsak maradt egy valaki, aki itt lakik, a hajléktalan barátunk. Hát az egyik a többiek közül, és akkor már csak mi voltunk itt ketten, és akkor méregettük egymást, hogy 50-50, és akkor odajött hozzám ez a férfi ember, benyúlt a zsebébe, azt mondja, ezt a bicskát neked adom szülinapra. És azt mondja, Feri, hát persze, hogy nem akartam elfogadni, hát egy hajléktalan embertől a bicskáját, hát hogy már? És azt mondja, ide figyelj, Feri, ha már van két bicska, több nem kell. Azóta is őrzöm a szobámban azt a bicskát, amit egy hajléktalan testvérünktől kaptam. Nagyon jó kis bicska egyébként. És hogy neki ez a bicska milyen fontos volt, ezt onnan tudom, hogy néha, mikor találkozunk, azért rákérdez, hogy megvan-e még. Nem tudom, hogy ismeritek-e Arthur királynak ezt a legendáját, és azt a jelenetet, amikor kihúzza a kardot, és akkor az az apród egyszer csak kiderül, hogy ő lesz a király, hát a legenda szerint és a jóslat szerint, és ott van nála a kard, és erre ott vannak azok az öreg lovagok, azok a tisztes lovagok, hát persze, hogy nem szeretik, hogy egy kis apród, egy nyikhajkölyök lesz a király. Hát, hogy is. És akkor a lovagoknak az egyik képviselője kihívja őt egy párbajra. És talán megvan bennetek ez a pillanat és jelenet és helyzet, ahogyan olyan ügyesen vív ez az apród, hát nem is akármilyen karddal, hogy egyszer csak a lovagnak a kezéből kihullik a kard, és nyilvánvaló, hogy itt a következő suhintással le lehetne vágni a fejét. Na akkor mindenki tudná, ki a király. De a következő pillanatban az történik, hogy Arthur térdre hull a legyőzöttje előtt, megfogja a kardot, kezébe fogja a pengéjét, és nyújtja a markolat felé, és azt mondja, üssél lovaggá. És persze, hogy azt gondoljuk, hogy a következő jelenet mi más is lenne, mint hogy villan egyet az öreg lovag szeme, és lesuhintja a fejét, mert ilyen alkalom nem lesz még egy. De nem ez történik, hanem egyszer csak tényleg villan egy szemet, vagy villan egyet a lovagnak a szeme, és látszik, hogy valami, és utána fogja, és lovaggá üti Arthur királyt. Vagy például ennek a történetnek a végét nem fogom befejezni, találjátok ki. Ez egy zsidó történet. Az öreg rabbi nagy-nagy neheztelések között éli az életét, mégpedig azért, mert újból és újból mindenféle idegen embernek segít, sokszor akár még a családja kárára is, legalábbis a családtagok ezt így élik meg, hogy miért segítő idegeneknek ahelyett, hogy azt a családjára költené. És egy alkalommal kifejezetten, hogyha nagyobb összeget ad egy idegennek, akit még sosem látott, de kétségkívül elhitte róla, hogy rászoruló, és azért ezzel valahogy kicsordul a pohár, vagy a pohárból az a valami, és odaáll hozzá néhány családtag, és a következőt mondja, na ide figyelj, ez volt az utolsó, hogy ezt elnéztük neked. Mikor látod már be, hogy így nem lehet jót tenni. Miért nem a családoddal törődsz? És erre az öreg rabbi a következőt mondja. Néhány perccel ezelőtt már valaki járt itt, megelőzött benneteket. Ő tulajdonképpen ugyanazt mondta, mint ti, csak sokkal okosabban. A kérdés, hogy ki volt. Muszáj, hogy egy picit időt hagyjak. Nem kell eltalálni, de mégis ki lehetett az? Arthur király helyett azt mondja ez a öreg rabbi. Egy valaki már járt itt előttetek, épp hogy megelőzött titeket, sokkal okosabban beszélt, mint ti, de a tartalma ugyanaz volt. Úgy hívták őt, hogy a kísértő. És akkor elmondanék egy záró történetet, valódi történet ez. Egy nevelő intézetben játszódott, ott, ahol az egyik fiatal embert rajta kapták, hogy pénzt lopott a közösből. De aztán lebukott, és kiderült, hogy ő eltulajdonította ezt a pénzt, és természetesen ez egy nagyon komoly fegyelmi vétség volt. Mindenki tudta, hogy ennek következménye lesz, és az igazgató behívatta maga elé ezt a fiatalembert, és elmondta, hogy itt ez nem történhet többet meg, és mondott hozzá még néhány mondatot. Majd a következő gondolattal zárta ezt a találkozást. Azt mondta neki, És miután látom, hogy neked kifejezetten affinitásod a pénz iránt, mostantól kezdve nálad lesz a kassza kulcsa. És eltelt néhány évtized, és ebből a fiatalemberből egy országos hírű pedagógus lett. És ő maga az emlékirataiban azt írja le, hogy még most is álmélkodom azon a bizalmon, amit az igazgató szavazott nekem, miután loptam a pénzből. Mondanék talán két mondatot, nem tanításnak szánom, de úgy tűnik, hogy létezik az a jó, amire ezt mondhatnánk, a váratlan jó, a meglepő jó, a kiszámíthatatlan jó, valami olyan jó, amire talán még ezt a szót használnám legszívesebben, a szabálytalan jó, mert sosem lesz belőle szabály. És mégis, hogyha mondjuk a megváltáshoz valami jelzőt kellene találni, mondhatnánk talán azt rá, hogy hát a meglepő megváltás, a meglepő fordulat, valami olyasmi, ami fölülmúlja a rutint, és az elképzelést, és az elvárást, de nagy dolog, hogy ismerjük a meglepő jót.